Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassuk meg, testvéreim, Istennek ígéjét, amint az írva van. A Sámuel első könyve 18. fejezetének a 6-tól a 16-ig terjedő verseiben. Istennek ígéjét, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig. A Sámuel első könyve 18. fejezetének a 6-tól a 16-ig terjedő verseiben a következőképpen olvashatjuk a Biblia ígéit. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és háromhúrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek: megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10 000 embert. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta: Dávidnak 10 000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak. Még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és révületbe esett a házában. Dávid pedig a lantot pengette, ahogyan minden nap szokta. Saul kezében lándzsa volt. Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot. De Dávid 2 ízben is kitért előle. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr. Saultól pedig eltávozott. Ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki és bevonuljon a hadinép élén. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. De egész Izrael és Júda szerette Dávidot, mert ő vonult az élükön, ki és be. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét minnyájunk szívében, hogy a mi Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk egyedül az ő dicsőségére. Ezért gyertek, testvérei, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel köszönjük meg te néked ezt a mai szép téli vasárnapot. Köszönjük, hogy lelked ide vezérelte a mi lépteinket az imádság házába, erre a szent helyre, ahol egy szívvel és egy szájjal dicsőíthetünk téged. Köszönjük, Urunk Istenünk, az elmúlt hét minden áldását. Köszönjük, hogy irgalmas és kegyelmes voltál hozzánk. Köszönjük, hogy nem távozott el mi tőlünk a te kegyelmed, és légy áldott azért, hogy a mai nappal egy újabb napot toldottál a mi földi életünkhöz. De Urunk Istenünk, e mostani alkalommal is te eléd hozzuk bűneinket, gyarlóságainkat, tisztátalanságainkat, hitványságainkat. Mindazt, Urunk Istenünk, amikről a te ígéd fényéből tudjuk, hogy bűn a mi életünkben. De te eléd hozzuk, kegyelmes atyánk, a mi félelmeinket is. Te látod azt, hogy milyen gyarló és milyen gyenge a mi hitünk, hogy nem igazán tudunk és nem igazán akarunk bízni a te ígéreteidben. Kegyelmes Isten, neked van hatalmad arra, hogy megerősíts minket. Neked van hatalmad arra, hogy ma is, most is, lelked által újjászülj bennünket. Arra kérünk, hogy az íges szavaink keresztül mutass ma is útat a mi számunkra. Tápláld a mi lelkünket, és cselekedd legfőképpen azt, kegyelmes Urunk, hogy a te ígédnek ne csak hallgatói, hanem cselekvői és megtartói is lehessünk. Kérünk, jöjj hát közel hozzánk, te magad áld és szenteld meg-e mostani, és mindenkori alkalmainkat. Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg kegyelmesen. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, amely által szól mi hozzánk az Úr ebben az órában. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, első fejezetének 7. versében a következőképpen: mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Eddig a felolvasott szent íge. Kedves testvéreim a Jézus Krisztusban! Felolvasott történetünkben, felolvasott bibliai alapígénkben a leghangsúlyosabb Izrael első királyának, Saulnak az alakja, Saulnak a személye. Szánalmas ez az alak, tele haraggal, hatalomvágyjal, féltékenységgel és rettegéssel. Ez utóbbi a félelem talán a legerősebb benne. Talán ez az, ami leginkább jellemzi Sault életének ebben az időszakában. Bár lehet tőlünk idegen az ő személye, földrajzi térben és 3000 évnyi időben is lehet akár távoli, de ha mégis megpróbáljuk valamiféle átéléssel olvasni, vagy átéléssel hallgatni ezt a történetet, én úgy gondolom, hogy mindannyian sokkal inkább szeretnénk egy kicsit Dávidok lenni. Vele együtt érezni. Vele remélni. Ma azonban a nagyon is emberi Saul alakja által tanít bennünket Isten ígéje. Gondolkodjunk el ma közösen arról, hogy mi is jellemezte ezt az embert, és mi az, amit meg kellene tanulnunk, hogy mi ne ugyanoda jussunk, mint annak idején ő. A félelem, az aggodalmak, a kétségek, a bizonytalanság, a holnapba nézve, döntések előtt állva, terheket hordozva, én úgy gondolom, drága testvérek, hogy egyikünktől sincs távol. Mondom ezt különösképpen most az új esztendő első napjaiban, első hetében, hiszen akkor, ha a jövőbe gondolunk, a jövőre nézünk, nem igazán sok okunk van, úgymond az örömre akár, vagy a bizalomra. Keresztény embereként nagyon sokszor mi magunk is annak a csapdájába esünk, hogy megrendülve a mi hitünk, nem igazán hiszünk, nem igazán tudunk hinni Isten ígéreteinek. Tehát bennünk is ott van egyféle félelem a jövő iránt, féltjük az egészségünket, a családunkat, féltjük a munkahelyünket, és különösképpen a mostani időszakban, drága testvérek, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Lesz-e holnap? Milyen lesz a holnap? Sault a rettegést tulajdonképpen teljes mértékben magával ragadja. Úgy is mondhatnám, hogy uralja őt. Hadd segítsen minket igénk üzenete abban, hogy tényleg velünk ne így legyen. Mi történt hát ezzel az emberrel? Isten annak idején ő maga választotta ki királynak, és az ő lelkét adta neki, aki megválasztásakor szerény volt, tartózkodó volt, mégis hős, a betörő ellenséggel szembe helytállt. Bátor volt, hősies hadvezért volt Saul, de azt olvassuk, hogy eltávozott tőle Isten lelke. És tulajdonképpen ez a félmondat az, ami leleplezi ezt az embert, és tulajdonképpen választ ad az ő lelki állapotára. Eltávozott Isten lelke tőle. Gonosz lélekről, rossz szellemről beszél a Biblia, de vajon mi ez? Valami ókori hiedelem? Vajon kicsoda, vajon micsoda Saulnak a rossz szelleme, amiről itt olvasunk? Legrövidebben talán úgy tudnánk magyarázni, hogy ez nem más, mint az Isten nélküliség lelkülete. Tudjátok, testvérek, Isten sohasem küld ránk direkt gonosz szellemeket, de éppen elég, hogyha Istentől elfordulva a saját emberi nyomorúságos lelkünkkel teljesen magunkra maradunk. Mert ahol nincs Isten, ott van a félelem. És tudjátok, nagyon szépen kirajzolódik ez például a paradicsombeli állapotban. Elköveti az első emberpár a bűnt, és elkezdenek félni. Elrejtőzködnek. Velünk is így van ez, testvérek. A félelem úgy és arányosan úgy nő a mi lelkünkben, a mi szívünkben, mint ahogy esetleg hátat fordítunk az Istennek. Igen, ő nélküle, Isten nélkül az ember prédájául esik önmagának és a gonosznak. És tudjátok, a gonosz soha nem fog kérni belépési engedélyt. Ott, ahol egy szívet üresen talál, azonnal beköltözik. Így vagyunk teremtve, drága testvérek. A mi szívünk nem lehet üres. Vagy Isten lakik benne, vagy pedig az ellenség. Kettő közötti állapot nem létezik. Vagy ő, vagy pedig az ellenség. Amire Saul olyan rettenetes módon vágyott, az az uralom, az értékesség és az erő. Saul uralni akart egy népet, egy országot, de mindenekelőtt saját magát. Saul egyedül szeretett volna dönteni a saját élete felől és tettei felől. Vágyott a megbecsülésre, hogy királyként, hadvezérként ő legyen az ünnepelt hős. Ő legyen a legnépszerűbb, és olyan erővel szeretett volna bírni, hogy ellen tudjon állni és legyőzni minden fenyegető ellenséget, távoliakat és közelieket egyaránt. Csak hogy a tragikus az, hogy minden közben Saul nemet mondott az Istenre. És tudjátok, ott, ahol az ember nemet mond az Istenre, ott nem csak a félelem kezd el előbb vagy utóbb elhatalmasodni. Ott szó szerint az ember magába roskadva kiég, de ugyanez történik egy Istentől elrugaszkodott társadalommal is. Bizonyára, drága testvérek, mi magunk is furcsán szemléljük azokat az eseményeket, amik leginkább e mostani években Nyugat-Európát jellemzik. Kapkodjuk a fejünket 20-30 évvel ezelőtt, mindaz, ami történik, szinte felfoghatatlan volt egy átlagember számára. Látjuk azt, hogy milyen téren próbál meg eluralkodni, úgymond, az a fajta liberális szellem, amely a kereszténységet hátrább tenni, hátrább szorítaná, Istent elfelejtetné az emberekkel. És sajnos látjuk azt is, hogy ebben a dekadens társadalomban előbb vagy utóbb a dolgok elkezdenek majd rossz irányt venni. A történelem az élet tanítómestere. Minden egyes nagy világbirodalommal ugyanez történt. Nézzük csak, meddig jutottak. Akkor, amikor már jó dolgukban mindenük megvolt, azok a társadalmak tulajdonképpen kártyavárként dőltek össze azért, mert a társadalmuk meghasonlott önmagával. Nem csak elkezdtek félni, hanem ha kizárták az Istent az életükből, ha nem kellett az Úr, akkor természetes, hogy ez történt, és ez történik velük. Adja Isten, hogy mi ezt ne éljük meg, de sajnos minden erre mutat. Azt mondják, hogy a lelki ismeret halandó dolog, Istennek az ember számára adott egyetemes ajándéka az, de minél többször intem le önmagamban, annál halkabb lesz, míg végül teljesen elnémulhat. Ugyan így van ez az Istenre hallgatással is. Valljuk meg őszintén, nem csak Saul vágyott az uralomra, hanem mi magunk is. Saját életünk irányítására vágyunk, sok mindennapi döntéseinkben, de hogy akarjuk, mi drága testvérek, hogy Isten közbe szóljon. Nem. Mi azt mondjuk, hogy az a jó, amit mi mondunk, és Isten erre mondjon igent. És ez is egy óriási gond. Mi kézbe szeretnénk tartani az Istent. Mi uralni szeretnénk az Istent, csak az a gond, hogy előbb-utóbb a félelmeink kezdenek el uralni minket. Mert ez puszta öncsalás, önbecsapás. Ugyan testvérek, melyikünk tudná saját életét akár egyetlen perccel is meghosszabbítani? Saját sorsát, saját egészségi állapotát valóban kézben tartani? Vajon ki képes igazán uralkodni a saját gondolatain, az érzelmein, az indulatain, a tettein? Önbecsapás, testvérek! Mert ezzel a hozzáállással mi egy tapottat sem juthatunk előbbre. Sem mi magunk, sem a családunk, sem a közösségünk, sem a nemzetünk. Tulajdonképpen nagyon sokan nagy kérdésekkel, nagy izgalmakkal várjuk azt, hogy mit hoz majd a népszámlálás eredménye pár napon belül. Hogy mennyivel lettünk kevesebben itt felvidéken magyarok. Drága testvérek, bármennyire fájdalmas is az, de azt, amit a mi népünk eljátszik, kisebbségi sorsban, akár itt, akár Erdélyben, szülőhazámban, akár más elszakított területeken, mind-mind ide vezethető vissza, hogy elkezdtünk félni, hogy megtörtek minket. Mert az az ember, aki fél, képtelen felvállalni a fajtáját, a nemzetét, a hitét, a vallását, és sorolhatnám. De testvérek, mi attól nem leszünk nagyok, mi attól nem leszünk hatalmasak, hogy megtagadjuk önmagunkat, és azt, amiben felneveltek minket. Mi ettől nem leszünk nagyobbak. Mi, ha beadjuk a derekunkat, saulokká válunk, meghasonlunk önmagunkkal, és mivé lettünk, testvére? Azt mondjuk, hogy majd jobban érvényesülnek a gyerekeink, nem? Ha még az anyanyelvükön se tanulnak meg, hiszen azt látom gyülekezeteinkben is. Több család már nem beszél saját anyanyelvén a saját gyerekével. Mi ettől nem leszünk nagyok, testvérek. Tulajdonképpen az, aki szégyeli a fajtáját, az Isten szégyeli. És aki Isten szégyeli, az olyan lesz, mint Saul. Akinek nem kell Isten lelke, akinek nem kell Isten vezetése, az meghasonlik önmagával. És én hiszem, hogy magyar jövő itt a felvidéken, vagy bármely más elszakított területen egyedül az Istenbe vetett hit által lehetséges. Mert nem kell félnünk, testvéreim. Ki kell mondanunk, sarkunkra kell állnunk. Évtizedekig elég volt a hallgatásból, ki kell mondani, hogy mi nem a meghátrálás emberei, és nem a félelem emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Igen, Saulhoz hasonlóan mi magunk is vágyunk arra, hogy értékesek legyünk, hogy megbecsüljenek, de ez egyedül Isten által lehetséges. Tudjátok, minden egyes alkalommal, amikor visszautasítom Istent, amikor nem úgy élek, vagy nem úgy szeretnék élni, mint ahogy ő tanítja, egy-egy nagy falat építek közém és Isten közé, és utána hiába vádolom az Urat, hogy Uram, hol vagy, amikor hívlak? A falat én építettem. Szeretnénk alkalomattán erősek lenni. De jó lenne erősnek lenni, hogy sose kelljen félnünk semmitől, senkitől, minden ellenséget, minden ember, sorsot, halált legyőzni tudni, mert olyan félelmetes szembenézni saját erőtlenségünkkel. Saul uralomra, megbecsülésre és erőre vágyik, de Isten nélkül kifut az élet a keze közül. Ennek az embernek a szomorú történetébe világít bele Pál apostoli levéből felolvasott íge, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Az Istentől kapott józanság az igazi úrság, az önuralom, amikor tisztán látom magam, teremtett voltomat, és látom a Teremtőt, aki kézben tart. Ha látom nyomorult, bűnös emberi voltomat, akkor mindenkor látom azokat a kezeket, amelyeket az én bűneimért szegeztek a keresztre, a Golgotán. Ha látom a magam kóborló voltát, és hallom, és előbb-utóbb követni fogom a pásztorom hangját, akkor vagyok igazán jó úton. Az egyetlen értelmes döntés az, drága testvérek, hogy ő legyen az Úr a mi szívünkben. Isten szent lelke az, ami igazi erőt tud adni. Nem emberi erőt, hanem ahogy Pál mondja, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mert helyet tudok adni immár nem erőlködve az Isten erejének körülöttem és bennem. Bízni, ráhagyni és hinni. Mert ez az erő tud egyedül hordozni, megszabadítani és jó reménységet adni. És Isten tudja egyedül számunkra megadni azt, ami ránk nézve a legnagyobb érték, a szeretetet. Nem is azt, hogy hogyan is tudok majd én szeretni, hanem azt a tényt, azt a boldogan felismerhető igazságot, hogy Isten szeret engem. És Isten szeret téged, személy szerint ismer, és ismeri a gondjainkat és bajainkat. Isten szeret minket, a legnagyobb értékek vagyunk a számára, és ennél nagyobb érték ember számára nincs. Isten szeret minket. Bennünket, a semmiket, a méltatlanokat, a porszemeket végtelenül és hűségesen szeret. Ezért jött le Krisztus az első karácsonykor a földre, ezért adta Isten egyszülött fiát halálra, ezért adta Jézus oda önmagát, helyettem és értem, ezért van velem mindenben. Bizonyára a testvérek is látták már Mel Gibsonnak a Jézus szenvedés történetéről szóló Passió című filmét. Annak a végén egy pillanatig szinte a mennyből látjuk a Golgotát, és látunk aláhullani egy hatalmas könnycseppet, amely, amint földet ér, bele rendül a világ. Vajon kiért hult az atya könnye? Jézusért? Én nem hiszem, testvérek. Mi érettünk? A testélet Krisztus maga Istennek értünk, porszemekért, elveszett gyermekeiért fölre hullott könnye. Nagyon szépen fogalmaz egyik költőnk. Porszemek vagyunk, jól lehet, apró, szent homokszemek. De ha szembe jut, elég egy porszem elindítani a könnyeket. Testvérek, Saul példájából tanulva ne akarjunk hatalmat. Ne akarjunk értéket, erőt Isten nélkül. Hiszen előbb-utóbb elbukunk. Ha eljátsszuk, ha ezt cselekesszük, félelem vesz előtt rajtunk. Eltávozik tőlünk Isten lelke. És ha ott van a félelem a szívben, az nem jó útra terel minket. A félelem soha nem lesz egy jó tanácsadónk. Adjuk át magunkat Istennek úgy, amint vagyunk, az ő józan vezetésének, az ő megtartó erejének, a megmentő, befogadó szeretetének. És tudjátok, ettől lesz a mi életünk megváltozott élet. Ettől lesz bizakodó élet. Ezáltal fogunk tudni, hinni és reménykedni abban, hogyha el is jön a halál. Jézus ott van, és ott lesz majd azt követően is velünk. Ezáltal bizakodhatunk abban, hogy mindaz, amit megígért számunkra az Úr, az ő egyszülött fia által érvényes lesz ránk. És ennél fontosabb dolog nincs, testvérek, a földi életben. Éppen ezért Istenben bízva, a mi hitünket egyedül őbe lévetve induljunk el a következő hét napjaiba, és majd egész életünk során is egyedül csak ráhagyatkozzunk. És hiszem, hogy Isten képes megerősíteni téged és engem. Képes lesz mindenkor útat mutatni, a kilátástalanságban, a bajban, és képes lesz jó reménységet adni, hogy bízzunk abban az Atyában, aki ma is szeret, aki ma is csak arra vár, hogy kinyújtott kezét megfogjuk, őt kövessük, és tovább lépjünk vele. Ámen. Imádkozzunk. Szent és kegyelmes Isten, ha a magunk erejére és a magunk cselekedeteire kellene építenünk üdvösségünket, akkor közülünk senki sem üdvözülne. Áldunk téged, aki legyőzted a gonoszt, a halált, amikor tusakodva értünk imádkoztál a Gecsemáné kertben. Kérünk téged, hogy segíts minket küzdelmeinkben, abban a harcban, amit a sötétség erőivel kell folytatnunk, amik itt vannak, jelen vannak a mi tagjainkban is. Imádkozunk lelki békességért. Imádkozunk a szeretetért. Eléd visszük családjainkat, közösségeinket. Urunk Istenünk, kérünk, Te áldj és Te szentelj meg bennünket. Kérünk a betegeinkért, a gyengélkedőkért, az özvegyekért és árvákért, mindazokért, akik Te tőled várják életük jobbra fordulását. Urunk Istenünk, imádkozunk a munkájukban helytállókért, hogy el ne veszítsék hitüket, és örvendezve szolgálhassanak a Te dicsőségedre. Kérünk, Urunk Istenünk, Te áld meg kétkezi munkánkat a ránk következő héten is. Kérünk, ne távozz el tőlünk, lelked által jöjj, erősíts és újíts meg minket napról napra, alkalomról alkalomra. Egyszülött fiad, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket kegyelmesen. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. A gyülekezet figyelmébe ajánlom az adakozás szolgálatát. Adakozzunk, testvéreim, emlékezvén a mi Urunk jó téteményére, ki gazdag lévén szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Végezetül, maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fethetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelére. Amen.